verseske, tehát Máté 5.13-tól így hangzik. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem eredhető el a hegyen épült város. Lámpa sem az egy újtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az egyik előnye annak, hogy a sorban nyugod az, hogy lehet emlékezni, hogy mi volt legutóbb, de ugye ez most már több hete is volt, szóval nem biztos, hogy annyira egyszerű. De emlékeztek, akkor azzal fejezte be, Jézus fejezte be, igazán nem fejezte be, csak mi fejeztük be azzal, mert ő mondta tovább, az volt az előző két vers, hogy boldogok vagytok, ha én miattan gyaláltak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ürüljetek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. És ugye, ami a különbség az az, hogy mi most tartottunk egy kis szüneteteket kettő között. Amikor Jézus mondta a hegyi beszélt, nem volt egy szünet között. Nem volt az, hogy most akkor menjünk el pár hétre, aztán majd folytatjuk innen tovább, hanem, ahogy ezt mondta, hogy boldog vagytok, ha üldözne beleteket, utána kezdte ezzel a földsója dologgal. Utána jött bele ebbe az egész témába, hogy figyelj, akármi van körülötted, akármennyire vagy nehéz helyzetben, akármi is történik veled, és akármennyire is tűnik úgy, hogy üldönne téged, vagy éppen akármilyen módon érzed azt, hogy véget akarnak neked vetni, vagy üldöznek, te akkor is a földsója vagy. És számomra így még erősebb a kontraszt, hogy azt mondja, hogy teljesen minden mi vesz körül, te attól boldog vagy, és a föld súlyaként funkcionálsz. Attól még ilyen módon kell jelen lenned. Elkezdem a hallgatókat, hogy mit gondoltok mindenről, hogy miután elmondja a boldogmondásokat, utána ezt teszi hozzá Jézus, hogy ti vagytok a föld súlya, a világ világossága, ti vagytok a hegyen épült város. Néhány info erről a sóról, vagy egyetlen a sóról. Ugye most a só az elég egyszerű, könnyű beszerezni, bár persze most is van már mindenfajta só. Ilyen só, olyan só, tengeri só, nem tengeri só, szárazföldi só, bányászott só, gyártott só, mindenfajta só van, meg sóműsorok is. Mindenfajta őrös só van. Van 39 forintért, és most már nem annyi, de akkor megnéztem, hogy annyi volt egy éve. De ugye 60 forintért is só, meg van 1600 forintért is só. Tehát nagyon drasztikus különbségek vannak a só árába. De igazából mindegy csak só. Aki most nagyon sómánes, azt most lehet, hogy beletapasztom a lelkébe, de hát így látom, hogy nagyjából az a kettő, esetleg más az íze. Viszont a régebben a sót az Istenek ajándékának tartották. Tehát úgy néztek rá, hogy a só az ilyen valami különleges dolog. Illetve áldozati eszköz is volt. Ki az, aki látott már legalább ilyen paródiával, vagy bárhogy a szumó bajnokságot? Ugye abban is megvan az, hogy sót szórnak ott Mindegy, szóval ott is sót szóltak, ami egyfajta ilyen áldozati ritusnak számít az Istenek számára. Tehát, hogy arról van szó igazából, hogy ott is egy ilyenfajta régi módot vesznek elő ezzel. Aztán az ókorban, nem a középkorban is olyan értékes volt a só, hogy fizetőeszközként használták. Ugye nem volt annyira, nem volt, hogy most vittem magaddal a bankkártyával, és lehúztam, nem vittem a kis sózsákokat, és akkor azokkal tudtál fizetni. Illetve, mivel ennyire értékes volt, ez a sóbányászat a külön monopóliuma volt, tehát nem bányászatott és nem árosított bárki sót, hanem csak aki monopóliummal rendelkezett, és elég komoly bevételt is hozott. És nem csak ízesítésre használták, ezt már valószínűleg ismerjük, hanem tartósításra is, ez ugye manapság is használjuk ilyen szempontból, tehát nem csak megízesíti, hanem tartósítja is az ételt. Viszont, ami számomra érdekesség volt, orvosok számára valószínűleg nem annyira, hogy a sóhiány szédülést, izomgyengeséget, görcsöket okozhat, kritikusabb esetben akár apátiához vagy halához is vezethet. Elég drasztikus volt számomra ezt látni, a só az ennyire alapvető. Ugye ez a nátriumklorid, ez ennyire része az életünknek. És ami érdekesség még az, hogy a só szerkezet az nem változik meg. Tehát nem, mert ezt nem is tudja elveszíteni az ízét. Mivel a szerkezete nem változik meg, ezért nem veszíti el az ízét, de akkor miért mondja Jézus azt, hogy ti vagytok a föld súlya, és ha elveszik az ízetek, akkor baj van. Hát erre kétfajta dolgot is szoktak használni, hogy miért mondja ezt Jézus. A kettőből az egyik az, hogy a sót ugye sok helyen bányázták, viszont a tenger közelében nem kellett annyira bányászni, hanem azt csinálták egyszerűen csak, hogy kis zacskóba felszedték a sós homokot, maradták kicsi zsákóba, csak azt úgy lehetett használni az ételekhez. Fogták ezt a kicsi kis zacskócskát, ilyen kis vászonzsákszerű zsákocskába, benne a homok meg a só, és akkor a leves meg kellett ízesíteni, akkor beleradták ezt a kis zacskót egybe, belelógatták, és szépen elkezdett kioldódni a homokból a só. És akkor így adták a só ízt a leveshez. Aztán, amikor már kioldódott minden só a kis zsákocskából, akkor fogták az egészet, és kiöntötték neked, mert az a homot nem kellett semmire sem. És így tudott megízetlenedni az a fajta só, hogy kioldódott a homokból, nem volt már tovább íze. Úgyhogy ez a kép, amikor mi használjuk, és nem értjük azt, hogy a látunkkor, hogy nem veszíti az ízét, akkor miért mondja Jézus, így már talán érthetőbb, hogy a zsák már nem tartja meg azt a fajta ízadását, ízfokozó erejét, ami volt korábban, hiszen elfogyott belőle a só, nincs, ami ízt adjon. A másik dolog, hogy használták mindezt, az pedig az, hogy akár Palesztinában, meg környékeken is, azokon a vidéken, a kenyeret úgy sütötték, hogy az a ilyen, mondjuk egy tégla vagy kő, amit használtak hozzá a sütő elkészítéséhez, tehát meg volt a kis sütőjük, és beleraktak ilyen köveket, amire ratták rá a kenyeret, amit sütötték. Ez olyan fajta kő volt, aminek nagyon magas volt a sótartalma. A tésztát, amit megcsináltak, abban nem raktak bele sót, de fogták ezt a kenyeret, beradták ebbe a sütőbe, és ahogyan sült a kenyér, a nedvesség hatására, hogy a kenyérben volt víz is, elkezdte felszívni a sót a kőből, és úgy került a só a kenyérbe. És amikor ezek a kövekből ugyancsak mondjuk, hogy kifogyott a só, tehát kiszívta már a kenyér a sót, akkor egyszerűen fogták ezeket a köveket, kidobták, és akár az útszélre bárhova, és utána hoztak másik köveket, és azt adták be. Úgyhogy akár az egyik képet használjuk, akár a másikat, mind a kettőben benne van az a kép, amit Jézus használ, hogy a só megízetlenül, nem a só önmagában, hanem amit a só jelentett az emberek számára, akár a kis homokos zsákocskákat, akár a követ, mind a kettő el tudta veszíteni az ízét. És így már sokkal jobban értették az emberek azt, hogy mit is jelent mindez, hogy ha ízét veszti a só. Mit jelent pontosan az, amiről beszél, hogy kioldódik mind a kettőből a sónak az íze. Vagy ha hozzáveszik a megízetlenül, ennek az eredeti jelentését, hogy mit is veszít, ez, hogy az ízét veszti, az nem csak azt jelentette abban a kultúrában, hogy ízét veszti, hanem azt is jelentette ez a kifejezés, hogy ostobának lenni. És tetszik ez a kép, hogy ízét veszteni, azt is jelenti, hogy ostobának lenni. Nagyon erőteljes kép, legalábbis számomra mindenképpen az, hogy ezt jelenti. És akkor Jézus azt mondja a hallgatóságnak, hogy amúgy ti vagytok a föld sója, és a só megízetlenül, akkor el is ez történik, az azt is mondja, hogy ti vagytok a föld sója, azzal, hogy ismertek engem, azzal, hogy követek engem, ti vagytok a föld sója, de ha elveszitek azt az ízt, hogy elveszitek azt, ami a ti ízeteket adja, ha ostobák lesztek, és ugye azt mondja, a balga magában nincs Isten is, egy dolgunkat ismertek a hallgatóságban, akkor nem vagytok másra jó, mint csak arra, hogy kihajítsanak benneteket. Akkor csak ennyire vagytok jók, ennyire vagytok érdemesek. Szóval a hallgatóság számára evidens volt az a jelentés, ami nekünk nem feltétlenül magától értetődő. Amikor mi hallgatjuk, akkor azt mondjuk, hogy a só nem veszte az ízét, miért van itt is ilyen balgaságot. Ők megértik a hasonlatot azt is, hogy mit jelent az a só, ahogy elveszte az ízét, és mit jelent az, hogy balgának, ostobának lenni. Szóval nagyon erőteljes kép az, amit itt használja az emberek számára. A Róma 1.22-ben pedig azt olvassuk például, hogy bolondá lettek Krisztusért az emberek, vagy éppen az, hogy az 1 Korintus 1.20-ban meg az, hogy nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Ha még ezeket hozzáveszünk, ezeket nem Krisztus mondta, bocsánat, nem Pál apostol, de mindegy, ha ezeket hozzáveszünk az egészhez, akkor még jobban látható, érthető az a fajta kép, amit használ Jézus, és hogy abban az időben ez a fajta kifejezés, ez az ízét veszteni, vagy bolondnak lenni, az benne volt a köztudatban. Nagyon ügyesen használt itt is ezt a kis képet, ezt a kis játékot a szavakkal, hogy a só ízét veszti, az az, mikor az ember bolondá lesz. És az emberek számára lehet, hogy mi úgy tűnünk, hogy bolondok vagyunk. Lehet, hogy olyannak tűnünk, hogy hát milyen ostobák vagyunk. De közben azt mondja az ige, hogy akkor vagyunk igazán ostobák, hogyha elfelejtjük azt, hogy Krisztushoz tartozunk. Ha elfelejtjük azt, hogy minden érte általa és miatta van. Hogy ma nem azért ünneplünk itt, mert vasárnapra is nincs jobb dolgunk, nem lehetne otthon szépen elöldögélni, gyereket nézzenek éppen mesét, vagy nem játszanánk éppen velük társasjátékot, vagy nem lenne akár a hölgyének, akár a férfinek jobb dolga, mint mondjuk megfőzni például a kaját, vagy megbarkácsolni, ilyesmi. Egy tipikus klisé, hogy a nő a konyhában húzolja, főzi az ebédet, a férfi mossa a kocsit, vagy ír a füvet, és a gyerekek szépen játszanak. Lehetne ezt csinálni otthon, nem? De azért vagyunk itt, mert nem akarunk ostobák lenni. Nem akarjuk elfelejteni azt, hogy kicsoda Krisztus számunkra. Nem akarjuk elfelejteni azt, hogy mit tett értünk. Hogy miről is van szó számunkra, hogy mi hozzá akarunk tartozni. Hogy nem akarjuk elveszíteni az ízünket. Hogy az kifogjon belőlünk. És az olyasmi ez a fajta ostobaság, az a kis balgaság, az értelmét vesztés, mint a Máté 22-ben, amikor beszél az ige a királyi mennyegzőről. És ott azt olvasom a királyi mennyegző során, hogyha valakinek nem volt megfelelő ruházata, az, amit csináltak, kihajították az esküvőről. Ugye ez megint olyan dolog számunkra a mai világban, hogy azt mondjuk, hogy milyen gáz már nem? És képzeld, hogy mégis itt lesz az utcám, el vagy szépen boldogan, te gyere egy esküvőre! És berángatnak szinte. És ott ülsz benn, és nézel körbe, hogy ha, finom baj, de jó. És rád néznek, hogy nem vagy szép ruhában. Hát persze, hogy nem, meló vagyok, éppen festettem a lakását. Moskos a ruhám. Akkor pedig ki vagy dobva. Ugye ez így hangzik számunkra, így hallgatva. De érdemes tudni hozzá azt egyébként, hogy annak idején ez úgy működött, hogy amikor meghittak egy nagy uraságnak mondjuk az esküvőjére, vagy egy ünnepségére, akkor nem arról szólt mindez, hogy te úgy felkészültél magadban, hanem hogy ő adta a ruhát is hozzá. Ő biztosította a szép ruhát is az alkalomra. És itt abban a részben azt olvassuk, talán megtalálom, hogy... Dehogy találom meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy egy szót sem szólt. Nem volt befelé az ugorozás, és egy szót sem szólt. És azt megkötözték, kivetették a külső sötétségre, ahol sírás és mocsikorodás várt rá. És abban volt a kulcs, hogy egy szót sem szólt. Hogy ő bekerül, ő tudja, ismerte abban a kultúrában azt, hogy ő kapna egyébként egy megfelelő díszes ruhát, ami alkalmas a menyegzőre, de ő nem szólt miatta. Itt is előjön ez a fajta balgaság, ez a fajta ostobaság, hogy tudom, hogy lehetne valamit csinálni, és nem teszem. És ezt azért akartam idehozni pluszba ezt a kis képet, mert hogy nekünk is megvan az a lehetőségünk. Hogy ott vagyunk Krisztus előtt, és szólunk, hogy Uram, érzem, hogy gyenge vagyok. Uram, úgy érzem, hogy gyenge vagyok, és elkezdtem elveszteni az ízemet. Nem érzem már azt az ízt a veled a kapcsolatban. És tudjuk, hogy ez nem Istenről szól. Tudjuk azt, hogy nem arról van szó, hogy most akkor őt nem érdekeljük már, vagy hasonló, hanem hogy bennünk valami megtört. És ha eléggé ostobák vagyunk, és nem szólunk semmit sem, akkor ne vádoljuk Istent, hogy miért lettünk ki kivettetve a pocsikorgatásnak, meg egyebeknek. Nem arra hív, hogy szóljunk. Hogy legyél a földsója. Legyél olyan módon a földsója, hogy te akarsz azzá válni. Akarod azt, hogy te fel tud szívni éppen a kőből azt a sót. Vagy itt van, hogy te át tud venni abban a kis zacskóba Istennek a nagy csomagjából azt a sót, ami hozzá fog tartozni. Bennünk van ez a fajta törekvés. Akarunk-e ilyenek lenni, vagy eléggé ostobák vagyunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez magától kell, hogy működjön. Ennek működnie kéne. A Timivel csinálunk, voltunk jó pár ilyen házas hétvégén, meg voltunk különböző alkalmakon, és ott mindig elmondják azt, hogy a házasság az nem önműködő rendszer. Nem úgy van, hogy megkötötted a házasságot, és különböző kezdve ez megvan, biztosítva van, és már menni fog magától. Ha nem figyelsz rá oda, akkor tönkre megy. Mint egy autó, nem? Veszel egy autót, nem figyelsz rá oda, tönkre megy. Nem cserélsz benne az olajat, nem cserélsz benne ezt, meg azt, nem figyelsz oda a karbantartásra, akkor nagyon hamar tönkre fog menni. Emlékszem, egy apukám Amerikában volt egy időben, és egyik barátja, hát akitől ővet használta autót, mondta neki azt, hogy figyelj, vigyázzál, mert cserélni kell az olajat az autóba. És hát nézett rá, hogy európaiként, hát mégis miért mondja ezt. Hát mert volt egy autóm, 14 éves volt, és tönkre ment. És akkor mondták el a szervizbe, hogy olajat kellett volna benne cserélni. És hogy nem volt evidens számára. És a házasságot nézzétek meg, a legtöbb házasságok nagy többsége, amelyik tönkre megy, az első 5-7 évben megy tönkre. A tönkrement házasságoknak a nagyobb többsége az első 7 évben megy tönkre. Mert nem figyelnek oda a különböző dolgokra, nincs meg a szerviz, és egyszerűen szétesik az egész. Nem működik magától. Az Isten alól kapcsolatot sem működik magától. És nem megy az automatikusan, hogy benne legyen mindig az a só. Hanem kell az, hogy kapcsolódj Istenhez, hogy te se veszítsd el az ízedet. Kell az, hogy legyen olyan sütő, amiben megvan, hogy most képzavarra élünk, amiben mindig cserélik a köveket megfelelő módon, azért, hogy megmaradjon az íze. Az egyik ilyen kép, amit használ, is ugye az a földsója. A következő kép, amit használ, hasonló ehhez az előzőhöz, a hegyen épült városképe. Az akkori hallgatóságnak vagyon a só, ez is nagyon sokat jelentett. Manasság, hát Szombathely nem annyira hegyen épült, igaz? Mondhatnánk azt, hogy kicsit távol van még a hegy. De miért is volt jó az, hogy a hegyen épült egy város? Miért volt annak idején az praktikus? Egyrészt benne volt az, hogy a tájékozódást nagyon segítette. Ha benéztek a várakat, akkor nagyon sok vár az nem síkságon van, hanem azért valamilyen fajta kiemelkedésen. Ha másod csak legalább kis púp legyen ott a tájékon, hogy akkor azon legyen fenn a város. Vagy legalább csak 10 méter, 100 halombatta. Tehát, hogy 106 összetudják lesz egy, és akkor végre abból lehet menni egy várat építeni rá, mert annyira nincs másképpen használ. És ha mentek várakat nézegetni, akár itt a Bakonyban a környéken, akkor mindig azt látjátok, hogy Van egy nagyobb puf, van rajta egy vár puf. És olyan praktikus volt ez, mert hogy egyre segítette a tájékozódást. Nem voltak még GPS-ek, nem úgy működött mindez, hogy akkor beütöm a Google-ba, hogy hova akarok menni, és akkor majd vezet engem akár az, akár a víz, akár más. Hanem elindultál, és látod azt, hogy valahol kiemelkedik ott egy város. Aha, az a város, hogy. És ebből tudta azt, hogy akkor most ehhez képest a jobbra tarts, balra tarts, vagy annyibe kerül, de éppen pénz valakitől. Úgyhogy segített a tájékozódásban. A másik funkciója az volt, hogy bemutatta a várúr gazdagságát. Láthatta, hogy mennyire gazdag, mennyire tehetős az adott várúr, bemutatta, hogy mennyire nagy a vagyona. Mind a formájával, mind egyebekkel. Manasak, hogy nézzünk a várakra, ám mi úgy, hogy jaj, gyerekkel jó, meg lehet mászni a falakra, aztán kész. De mi nem kezdjük azt nézni, mint a művészetről nézzek, hogy ez akkor épült, meg ilyen jelentőségek vannak benne, meg ilyesmi. De ők nem arra építették most akkor ilyen módon legyen jelen a vár, hogy az enyém az olyan ekletikus stílusban legyen, hogy bár már nem építünk már, de akkor csinálok egy kis csicsás valamit. Hanem azt mondta hozzá, hogy ami az aktuális divat szerint a legmenőbb, a legjobban néz ki. Az én kedvenceim nem annyira a váratnak a formája, hanem a bástyáknak a funkciója. Nem tudom, hogy ez, aki követte a kor történettel a bástyáknak a funkcióit, hogy hogyan alakultak át. Ugye régen még ilyen kör alakú bástyák voltak, emlékeztek rá? A gyerekjátékokban is ezen van a Legóban is. Aztán rájöttek arra, hogy nem annyira praktikus a kör alakú bástya. Mert nehéz arról védekezni. És akkor neki álltak ötszögető bástyákat csinálni, mert jobban védhető a várfal is, plusz kifele is támadható, most nem kezdeket behalt, azt hiszem, bombba belemenni. De akkor az olasz bástyát bevettek a divatba, sokkal jobbá vált az egész. És ugye megvan az a fajta funkció, hogy megvan a gazdaság, és mellette a védelem. A várnak ott van a védelem funkciója harmadikként. Biztonságot ad. Megadja azt, hogy a hegyépült város könnyebb védeni a támadások ellen, nehezebb volt megrohamozni, messziről el lehetett látni, előre volt látható a támadás, és jól kirakatott falakkal nagyon nehezen volt bevehető. Ha elmentek Egerbe, akkor látszik az, hogy mennyire vastag falak is vannak ott. Hogy ilyen 2,5-3 méter vastag falak is ellen vannak. És ha szeretjük mondani, hogy 1552-ben mennyire jól megvédte Eger a törökök ellen a várat, aztán teszik hozzá, hogy 40 évvel később már aztán elbukott Eger, mert az már nem annyira dicsőséges, meg ahol nem értek ugye könyvet Dugós Titusszal és egyéb öngyilkos figurákkal, hanem csak az maradt meg bennünk, ami nagy cél és dicsőséges. De hogy azért azt is el lehetett veszíteni, azt is el lehetett bukni. Szóval háromfajta funkciója is volt tájékozódás, bemutatni az úrnak a gazdaságát és a védelem. És ilyen szempontból ez számunkra is fontos tud majd lenni, ugye felnézzük, hogy miért, de nézzük meg a harmadik példát, az pedig a lámpásnak a példája. Bocsánat, ittam kávét, szóval szegény fordítás Ádámnak nem annyira egyszerű. A lámpásnál talán azt kell a legkevésbé magyarázni, az a legevidensebb mindenki számára, nem? Ugye a lámpát azért tesszük fel minél megfelelőbb és optimálisabb helyszínre és pozícióba, hogy nagyobb teret bevilágítson. Ha valaki eljön most hozzánk az emeleti részre, ami újonnan épült rész, hát valószínűleg nem egy mérnök tervezte meg a lámpák elhelyezését, sem a hálószobákban, sem a fürdőszobában. Engem iszletesen kiakasztja szeretne, hogy a fény van rendesen, majd le fogjuk cserélni előbb-utóbb a lámpákat, mert nagyon bosszantó, hogy ennyire rosszul világít. De amikor rosszul elhelyezve, akkor olyan fél homálya van a szobában. Ugyanakkor a teljesítményű fény jól elhelyezve, nagy fényt tud adni. És a lámpa is arra szolgál, hogy mutassa, hogy engedje látni a körülötte levő dolgokat, hogy látod, hogy minél több dolog. A megfelelő tér bevilágítható lámpással. És akkor ezt használja Jézus példaként, ez számunkra is értelmezhető legalább, hogy a régi házakban is megvoltak különböző fajta kis olajtartó mécsesek, ahogy a falon, vagy ha láttok akár későbbi filmeket, ugye a Dracula film, vagy tipikus ilyen filmekben, fel vannak szépen a fáklyák, és akkor lehet látni azt, hogy elegendő távolságra ahhoz, hogy mindig úgy tudjál menni, hogy ne kelljen sötétben haladnod. Megvannak ezek a képek. Ugye a tipikus ilyen horrorfilmben is, hogy kacsodik fel a villany, felnyomod, és a horrorfilmben nagyon lassú áram van egyébként, tehát ott ilyen lépésekben halad az ampera végig a kábelen, és hogy puff, 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 így illatnak a lámpák. Nem tudom, úgy látom, hogy őrikám, hogy tervezem ezeket a lámpákat, és akkor lehet ezt így lassabban használni. Szóval lényeg az, hogy a lámpás példája is jelen van, és az is nagyon hasznos számunkra. De akkor nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt a három példát a magunk számára értelmezni, hogy milyen haszna van nekünk erre. Kezdjük a show példájával. Ugye, amit itt látunk, az, hogy nagyon fontos az íz megérzése, hogy a show megmaradjon bennünk. Akár kiszacskot nézzük, akár a követ, hogy tudjuk tartalmazni. Mi életünkben is legyen jelen a show, vagy legyen jelen az életünkben Isten lelke. Az, aki betölt minket, ott legyen. hogy ne veszítsük el az ízünket. Az 1 Korintus 3.16-ban ezt olvassuk, ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik. És ameddig ez így van, addig ott van az íz benned. Addig ott van mert az az íz, amit Isten beléd helyezett. És fel kell tennünk a kérdést magunknak újra meg újra, hogy milyen otthont is biztosítunk Isten lelkének. Milyen otthon biztosítunk mi Isten lelkének. Egyfelől, hogy mekkora az otthon. Most nem így fizikai kiterjedésre gondolok, hogy gyorsan hízzunk meg, mert akkor nagy helyezt Isten lelkének, hanem az, hogy egy szobát bérel nálunk csak, vagy ezért hozzáfér mondjuk más dolgokhoz is, esetleg még ki is moshat, mert mosógépet is használja szabadon, azt mondjuk az egész ház, az ő birtoka, az ő uradalma, és mi kapunk abban lakatást. Hogyan állunk hozzá ez, hogy kié a tulajdonjog ilyen tekintetben? Másik szempontból meg azt is érdemes nézni, hogy egy jó otthont rendszeresen kell takarítani. Mert ha ez nem történik meg, akkor a kósza bűz az élhetetlené teszi azt. Nagyon könnyen lesz egy otthon olyanná, ami nem is tűnik fel, de egyszerűen olyan büdös, hogy nem, már nem jó másabb bejönni. És amikor benn vagyunk, könnyen megszökjük a szagát. Biztos voltatok már olyan alkalmon, hogy benn van egy terve mondjuk 6-8x ember, és szépen előlnek benne, és nincs semmi problémák az egésszel, de akkor te belész plusz egyedik emberként, úgy érzed, hogy mi ez az oroszlán szag. Ugye tipikus kollégiumi szobai eset, tehát hogy ez ott szokott megtenni leggyakrabban, hogy a bent levők már nem érzik azt a szagot, mert megszokták. Az orrunk a legfáradékonyabb szervünk. Aki után futni, annak mondom, hogy akkor is az orrod fáradékonyabb, mint a lábad, hogy ahogy az orr kevésbé bírja. És lehet, hogy mi nem igényeljük azt a fajta frissességet, de aki oda belép, az érzi, hogy kell valami. És ha Isten lelkének akarunk egy ilyen jól kitakarított és jól szellőztetett helyet megadni, akkor azt mondom, hogy egyrészt kell a bűnvallás abba, másrészt pedig odafigyelni a testvérek visszajelzésére. Hogyha éppen jelzik azt, hogy valami nincs rendben, akkor kezdjünk arra figyelni, és nyugodtan menjünk oda az Úrral, és Uram, vizsgálj meg engem, ugye, ismerd meg engem, nézd meg engem, hogy milyen módon vagyok. És ha valami bűnt látsz, akkor azt vidd oda az Úr elé. Gyere, Uram, az életembe, világíts meg mindezt a fényeddel, és amit nem tartasz meg felelnek ott, akkor azt vedd ki onnan, és dob ki onnan. Szóval egyrészt lehet így kitakarítani az otthont. Aztán a másik az, hogy rendet is kell tartani. Nem csak azért, mert hogy a vendégek, hogyha bejönnek, akkor azt lássák, hogy rendetlenség van, mert akkor elég csak a szekrényt gyorsan bepakolni, rázatot, hogy rágyúra csukni, és hogy retesz, hogy ledőjön ki magától, és akkor rend van, nem látta semmit sem. Nem csak ezért, nem csak erről van szó, hanem azért is legyen rend, hogy ha bármi kell, akkor ne tartson sokáig megtalálni. Én még mindig szenvedek a költözés miatt, tehát hogy augusztusban költöztünk át, most novemberben, még mindig egy csomó mindent nem találok. Tudom azt, hogy valahol lent van a lenti dolgozószobában mondjuk, vagy éppen valahol máshol, de hogy nem tudom, hogy pontosan hol. A kapuhoz elvileg van egy kilincsünk. Aki ott van, az látja azt, hogy nincsen kilincs a kapum. Valahol van a telken belül elvileg. Én te napkelep azt nap is kerestem, amikor nap is kerestem, nem találtam még meg. Állítólag a garázsban van. Egy éven belül ki fog derülni. Szerintem valószínűleg hamarabb unom meg is veszek egy kilincset, mint hogy megtaláljam azt, ami eredetileg rajta volt. Ugye, amikor rendet tartasz a dolgokban, amikor megszokod már, hogy mi hol van, akkor az automatikusan működik, hogy megtalálj valamit azonnal. Apósolom, hogy annyira idem a műhelyét, van egy olyan garázsa, ami végig van rakva, tényleg ezek is szerszámtartóval, meg különböző polcok, rengeteg szerszámmal, és annyira irigylem azt, hogy valami kellek, és csak oda nyúl, és megvan. Én valamit szerelek, az 10 percig egy egyperces szerelés, mert 9 percig keresem a szerszámot hozzá. Amikor nincs rend, akkor ez ezt okozza, sokkal nehezebb minden. És amikor zűrös helyzet van, és gyorsan kell van, akkor jóval lassabban tudnak csinálni valamit. És amikor lelkileg zűrös helyzetben vagy, de nincs benned rend, akkor csak azt érdekel, hogy összecsapnak a hullámok, de nem találod azt, hogy mégis hogy mihez kezd az életeddel. És ilyen szempontból nagyon hasznos akkor, hogyha hagyod azt, hogy Isten rendbe tegyen téged. Ami benne van az is, hogy megszűri az életedet, hogy mi az, amire szükséged van, mi az, amit csak te hajtasz, mi az, amire azt mondja, hogy ő adja neked. Nagyon sok ilyen videót lehet látni különböző helyeken, meg akár TikTokon, akár YouTube-on, akár más helyeken, ami arról beszél, hogyha az életedben van egy csomó dolog, amit te hajszolsz, és hogyha azokat megvizsgálod, és azt mondod néhány dologra, hogy ez a dolog, ami most itt van az életemben, ez igazából most fontos, de 5 év múlva is fogok már elnékezni, akkor nyugodtan engedd el. akkor necsen, ha 5 percen többet kérdezi, ebben inkább engedd el, mert nem olyan fontos. És nem a diákoknak szólok én szempontból, hogy akkor a trigonometria az ennyire lényegtelen, úgyhogy hagyjuk, engedjük el. Hanem csak tényleg az, hogy ha valamilyen dolog van, ami azt gondolod, hogy hú, ez most nagyon fontos neked, de nem is fog már semmit sem menni 5 év múlva, a legújabb telefon, vagy a legújabb okosóra, 5 év múlva már is csak dobott ki, mert már csak ipari oldalnak számít, akkor ne törd magad rajta. Nemrégen volt Budapesten fenn a Sneak Redness konferencia, vagy olyan vásár, vagy akármicsoda, mint ez, aki ott volt, annak majd tartunk külön elkönyvözést. És ott például beszéltek arról, hogy hát 150-200 000 minimum egy cipő, amit meg szabad venni. És megoltam abban, hogy ezt mondják erre a cipőre, aztán 5 év múlva már dobják ki, mert már nem divatos, már elszakadt, már elkopott, már nem menő, és így tovább. Szóval ott van a méletünkben, hogy mi az, amit ki kell dobni. És mellette mi az, amit viszont érdemes megtartani. Bennünk van például az a fajta törekvés, hogy ismerem Isten igéit. Hogy nehéz helyzetekben tudjam, hogy mit mond, hogy tudjak ahhoz nyúlni. Hogy ismerem azt, hogy mit mond az életemre nézve. Aztán a harmadik dolog, hogy karban is kell tartani az otthonunkat. Rengeteg apró tevékenység van. És már Timit kértem, hogy írjon egy listát nekem online, amit tudok kihozogatni. Aztán egyet hoztam ki eddig rajta, még jó pár hátra van. Hogy sok apró tevékenységet meg kell csinálni, össze kell vészerelni, azt meg kell javítani, azt meg kell javítani, még egy dolgot. Mert hogy mindig vannak ilyenek a házakon. Mindig van olyan, amit kell bütykölni. Amit rendbe kell tenni, és csak hogy karban van tartva, csak akkor vannak ezek meg. Máskülönben meg elszalad az egész, és valami mindig rossz lesz. És olyan könnyű megszokni, hogy valami rossz, nem? Annyira könnyű megszokni, hogy ja igen, igen, nálunk a WC úgy működik, hogy meghúzod itt, utána vársz egy picit, vissza kell nyomni az ujjaddal, aztán meg kell akasztani, hogy közben egy csavadát csapod, akkor le tudod húzni. És a család már tudja ezt kívülről. Valaki a mentésségbe, és akkor átadtam a WC-t, és ebből jön a pánik. És millió meg ilyen dolgot lehet sorolni, hogy mennyi mindent megszokunk, hogy nem normálisan működik, igaz? Mennyire könnyű megszokni a lelkiértünkben azt, hogy nem normálisan működik? Mennyire könnyű megszokni azt, hogy Isten hozzám úgy se szól sohasem? Én nem értem, hogy mit mond az Úr. Én hiába olvasom a Bibliát, nincs is annak értelme számomra. És megszokjuk, hogy nem működik normálisan. Isten arra ér minket, hogy ne maradjunk ebbe. Hogy legyen meg az a fajta, ne legyünk ostobák, hanem keressük annak az ízét. Szóljunk Istennek, hogy Uram, én nem értem, amit olvasok. Segíts ebben. Uram, én nem hallok, szólj hozzám, vagy segíts abban, hogy mi az, ami gátlóbb, hogy téged halljak. Hogy van arra mód, hogy karban tartsuk a lelki otthonunkat. Hogy karban tartsuk Isten templomát. Hogy ne ez legyen a vége. Hogy legyen meg a fajta, egyfajta lelki edzettség bennünk. Hogy legyen evidens Istennek a megértése, meghallása. Vagy akkor legyen evidens a szolgálat az életem, hogy akarok szolgálni Istennek, mert ezen keresztül megtapasztalom mindezeket. És ha ezeket nem tesszük, akkor a megízetlenül kifejezés az emberi természetre valóságos lesz a mi életünkben. Az értelmezés, hogy ostoba lesz. Az igaz lesz ránk. Ha elkezdünk nem erre odafigyelni, akkor magunkat tesszük ostobává. Mert nem Istenre figyelünk, hanem minden másra. Ennek az elmaradása szép lassan oda fog vezetni, hogy a 2 Korintus 5-ben le van írva, hogy odállunk Isten elé majd, akkor úgy nézzünk, hogy hát Uram, hát eléggé pörkölt szagom van, hogy idejöttem elét, mert hogy minden elégett, a széne meg a szalma, minden az elégett, és nem gyűjtöttem igazán semmit sem. És a mennyben kérdezik azt, hogy hú, de füstös szagod van neked, mi történt? És azt mondjuk, hogy hát az igazság, hogy színát szalmát gyűjtögettem, csak annak van ilyen szaga, az éget itt szépen lerólam. És hogy odállunk Istennek ítélszék el, és azt mondjuk, hogy Uram, nem tudok mit mondani. Köszönöm a te kegyelmedet, de annyira sajnálom, hogy ennyi mindent elmulasztottam. És igazából most kell bölcsek lennünk, és nem akkor. Nem az a feladatunk, hogy most találjunk, hogy akkor találjunk fel nagyon okos és kapás pálat, és akkor Isten jót nevet, és aztán beenged. Hanem az, hogy kezdjek el már most felkészülni mindenre. Kezdjek el sóvá, ízé válni a társadalomba. Hogy kezdjek el ilyen módon készek lenni arra, hogy az Úr használhasson engem. Hogy megfelelő templom vagyok, hogy a bűnvallás meg az életnek a rendezése az ott legyen előttem. Hogy ismerem Isten igét, hogy mit mond számomra, merre akar vezetni engem, nehéz helyzetben tudjak abba kapaszkodni. Hogy legyek lelkileg edzett, fit, hogy legyek kész szolgálni, mert ezek mind segítenek abba, hogy utalak az Úrátok, azt mondjam, hogy Uram, olyan volt az elmúlt 5-10-20-50 év, hogy már akkor is milyen jogot beszélgettünk, és most ezt folytathatjuk tovább. Úgyhogy erre hív minket ez a szakasz. Azt ott van a hegyedépült városnak a példája. Az igazság, hogy több mindenre is elhívott minket Isten. Azt látjuk a Bibliába. És nem arra van szó, hogy csak egyeseket hív el, hanem mindenkit elhív valamire. Egyrészt a tájékozódása, már erről beszéltünk. Az az igazság, hogy támpontnak kell lennünk nekünk is az emberek számára. A társadalomban, ahol vagyunk, akik ránk tekintenek, azok számára támpontnak kell lennünk, hogy ránk nézve lássák azt, hogy jó irányba haladnak. Az 1 Korintus 11.1 ezt mondja, legyetek követőim, amint én követője vagyok Krisztusnak. És késznek kell lennünk nekünk ezt mondanunk. És nem ilyen bekézett magabiztossággal, hogy milyen jó vagyok, hanem az, hogy én akarom követni Krisztus, és akarom, hogy lássátok, hogy én felé megyek. Olyanná akarok válni a társadalomban, hogy lássák az emberek azt, hogy én Krisztus követem, és hogy lehet őt követni. Ne engem lássanak, hanem Krisztus lássák. Készre kell lennünk ezt mondani. Szoktam mondani azt, hogy bizonyosan mi is útjelző táblák vagyunk. Nem az a dolgunk, hogy mi mindent elmondjunk, hanem azt mutassuk azt, hogy arra van Krisztus. Vagy arra, mindegy. Hogy tudjunk rámutatni, hogy lássák az emberek azt, hogy lehet Krisztussal találkozni. Megmutassuk az irányt ő hozzá. Aztán a másik, hogy bemutassuk a váró gazdagságát. És nem arra a fajta gazdaságra gondolok, és akkor innentől kezdve, aki nem minimum megszületett a kezedben, az van termadott. Nem erre gondolok. Nem ilyen fajta gazdaságról van szó, hanem hogy nem a vagyonkámat bemutatunk, hanem Istennek a gondviselését, az áldásait, Istennek a törődését, azoknak a gazdaságát. Hogy Isten milyen módon is elvulunk gondot. Akkor is, amikor éppen valami nagyon szörnyen megy, hogy akkor is tudom azt, hogy ő velem van. Valamelyik nap láttam a Facebookon egy ilyet, és nem tudom felidézni hirtelnyében, hogy talán fel tudom idézni. Aztán lementettem, nagyon, nagyon beszédes egy kis kép, talán ti is láttátok már, ami arról beszél, hogy milyen módon lehetne, vagy kellene gondolnunk arra, hogy Isten hogyan van felénk, hogyan gondol ránk. Hogy 10 dolog, amiért hálás lehetsz. És benne van az, hogy korán felkelések. Akkor hálás lehetsz azért, hogy gyerekekért, akiket Isten rábízott. Vagy a ház, amit ki kell takarítani, hát legyen hálás azért, hogy van egy biztonságos hely, ahol lakhatsz. A szennyes ruha, hogy van mit, van ruha, amit felvehettél. Az edények a az, hogy volt étel, amit megehettél. A morzsák az asztal alatt, hogy a család együtt ebédelt. És így tovább, nem mondom most végig az egészet. De hogy mennyi minden dolog van bennünk, amiért hálásak lehetnénk. Amire azt mondhatnánk, hogy ez mind Istennek a gazdagságát, az ő áldásainak az özönét mutatja be. Mindez azt mutatja be, hogy milyen nagyszerű Istenünk van nekünk. Hogy amink van, azt mind Istennek tulajdonítsuk. Mert tőle kaptuk mindezt. Tőle kaptuk, és ezért neki adunk hálát, és rámutatunk az ő gazdagságára, az ő nagyságára. Mert az látszik igazából. A Filippi 4.19 ezt mondja erről, Filippi 4.19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Ez legyen rajtunk látható. És a harmadik, a védelem, az pedig az, hogy fontos, hogy te is egy biztos pont legyél. Hogy te magad egy biztos ponttá váljál. Amikor támadások érnek, amikor ne is érdem vagyunk, ha kísértések között vagy, hogy akkor is tudjál kitartani, fel tudj készülni arra, hogy ne váratlanul érjen mindez. A jó hír az, hogy Isten ott lesz melletted, nem egyedül kell ebben megküzdened. De az Istennel való kapcsolatodnak az erősítése az az, ami téged készítesz, és erőssé meg stabillá tesz téged. Amikor elkezded felismerni azt, hogy az a szikla, amin állsz, az az, ami megtart téged. És hogy ebből fakad a te bizonyosságod. A hitbeli felkészültséget pedig segít abban, hogy tudjál stabilálni ezen a sziklán. Hogy nem összeomlasz, hanem megállsz mindebben. Jakab 1.12 ezt mondja, boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőtnek. És a harmadik példa a lámpás. Ugye nem kellett a példa magyarázatnál sokat mondani ehhez, úgy hiszem, hogy e tekintetben is elég egyetlen tud lenni, hogy igazából látjuk azt, hogy milyen feladatokat próbál ez számunkra. Jézusról ezt mondta Zakariás a proféciájában a Lukács 1-ben, Lukács 1.78-79, meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítson lábukat a békesség útjára. És ez a mi feladatunk is. Ez a mi dolgunk is, hogy olyan Krisztus ezt tette, mi visszatükrözzük az ő fényét. És hogy tudjunk ilyen szempontból olyan fajta fény, mutató fény lenni, hogy segítsen az embereknek abban, hogy kövessék Istent. Hogy tudják őt követni. És egyik kedvenc kifejezésem az itt van benne, hogy Krisztus ráigazítja a lábunkat a békesség útjára. Annyira tetszik ez, hogy ráigazítja a lábunkat a békesség útjára. Egyik alkalom, amikor másztunk egy magas Tátrába, akkor jöttek velünk olyanok, és akik nem igen voltak még olyan nehezebb szakaszon, és hogy jöttünk le a Rovátka hágón, a nyugati oldalon, ott egy ilyen nagyon meredekén kis bájat van, és abban lehet, abban kell lemászni. Ilyen hát körülbelül ilyesmi szakaszon. És akkor a ketten hoztunk le másik két embert úgy, hogy mi mentünk elől, és aki jött fölöttünk, neki mindig azt tudod a lábát, hogy hova tegye a lábát, azt mondta, hogy most hol fog meg. És így jött le a másik ember velünk együtt a sziklafalon. És tényleg azt csináltuk, hogy ráigazítottuk a lábára, figyelj, ne arra lépve, mire gondolod, mert az nem stabil, mi látjuk alulról, hanem megfogtuk a lábát, és akkor tedd ide. És akkor ráállt, és tudod tovább lefelé lépni. És valahogy így kézelem azt, hogy milyen az, amikor Krisztus ráigazítja a lábunkat, hogy azt mondja az szakasz, hogy ráigazítja a lábunkat a békesség útjára. Hogy amikor merünk benne bízni, és elhiszik azt, hogy bár nem látom, és be vagyok kusában, mert nehéz a falon lemász, és nem látok semmit se lefele, de ha megfogja a lábamat, akkor elhiszem azt, hogy a legjobb helyre fogja tenni, ami stabil, és ahol meg tudok állni. És ezt teszi velünk Krisztus. Amikor ezek a fajta az ő fényét követjük, akkor erre mutat rá, hogy ide lépj, ide ne lépj. Ahogy a Golnáva Szmiával vezette a fotóékat végig a mocsárba, hogy vagy meghalnak, ha rosszul lépnek, vagy jó úton mennek. Hogy ilyen módon vezet minket Krisztus. Ráigazítja a lábunkat a békesség útjára. És végül az utolsó vers, az 5.16, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsük a ti mennyei atyátokat. És amit Krisztus elmondott három különböző példában, az végül ebben foglalja össze, hogy ez a feladatunk. Egyfelől a ragyogás, és nem csak arról van szó, hogy a sötétben tegyük ezt, hanem ennél több is, hogy te magad is ragyogj. Egy fémtető az képes akár a Balaton északi partjáról a nap sugarait visszaverni a déli parton. Néha valamire bosszantó módon. De hogy meg tudja ezt tenni, akár tud vakítani. És hogy nem csak ragyognunk kell, hogy legyünk mi láthatóak, hanem a ragyogásunk abból fakad, hogy visszaverjük Krisztus fényét. Ezt olyan módon tesszük, hogy amúgy úgy tudjuk visszaverni ezt, hogy látszik a jó cselekedetünk. És nem úgy, hogy a cserkészek, hogy oké, megvan napi jó cselekedet, azt akarok, mert le tudtam már, és kész, hanem az, hogy elkezdünk olyan módon cselekedni, hogy ez valóban látható a társadalom számára. Nem lehet, nem mindenki számára. Nem arról az, hogy hirdes ki a vas népébe, hogy milyen jó fej voltam, hanem az, hogy akik között vagy, ott arról ismerjenek téged, hogy te ilyen módon állsz az emberekhez, hogy te ilyen módon vagy közöttük. Nem azért, mert te hirdeted magadat, hanem azért, mert így élsz, és ez jön le rólad. Mert látnak az emberek. Akár akarod, akár nem látnak. És van véleményük rólad. És ha nem is neked, de másoknak megosztják a véleményüket. Mit mondanak rólad és rólam? Hogyan látnak minket? Látják-e a mi tetteinkben azt, hogy mi nem magunkért teszünk dolgokat, hanem Istenért, mert ő jót tett számunkra. Mert csak akkor működik az, hogy nem elismerően csettintenek, hogy hú, de ügyes volt, hanem hogy hú, tudom, hogy ő hisz Istenben, és ezért teszi ezt, vagy teszi azt. És az fontos hozzá még, hogy mi nem látjuk sokszor sokat egymást ilyen szempontból gyülekezetbe. Találkozunk ekkor-akkor, de nem látjuk annyira sokat egymást. Viszont a kérdés az, hogy mennyire tudjuk el, mennyire inkább olvasom, nem emlékszem, mit akartam mondani. A körülötted levő emberek mit látnak a te életedből? Nem látjuk annyira egymást, nem lehet visszatükrözni, de a körülöttünk élők jobban látnak. Mit látnak a te életedből? Ha az ő szemükkel nézel magadra, ők mit láthatnak? Mert hogy látnak, az biztos. De nem mindegy, hogy mit. Mit látnak a te életedből? A te hited mit tükröz vissza? A te hited milyen megnyilvánulásokat generál másokban? Hogyan fognak látni? Úgy látnak, mint egy hegyen épült város, úgy, mint egy lámpás, ami megfelelő helyre elhelyezve, mint egy só, aminek jó íze van. Mert azt mondják, hogy hát, ostoba, homályos, és igazából félrevezető. Mi az, amit látnak? És amit látnak, az Isten dicsőítésére sarkalja őket. Arra sarkalja őket, hogy azt mondják, hogy na, amiben hisz, az tényleg megéli. Látható-e benne Krisztus? És erre szeretnél bátorítani benneteket, hogy a héten, akár ma az alkalom után, akár a buszon ülve, akár ott van az ebéd közben ülve, vagy bárhol ülve, ahogy napjátok folyamán, keressetek olyan szemét, akár a gyülekezetben, hogyha beszélsz a kapcsolatban vagy vele, akár mást a hétköznapokból, hogy keres lehetőséget arra, hogy beszélgess arra, hogy kap visszajelzést, hogy mit lát a te életedből. Hogyan lát ő téged? Hogy vajon dicsőítésre buzdítja őt? Persze lehet, hogy éppen nem hívod, nem fogja is elicsőíteni, de hogy azt látja, hogy te valóban Istennek a gyermekre vagy. Lehet ezt látni. Beszélj meg valakivel, utána pedig keres olyan embert a gyülekezetben, vagy a tesóid között bárhol, akikkel tudsz imádkozni mindezért. Akikkel azt tudom mondani, hogy hú, figyelj, ezt hallottam visszajelzésként, és azt látom, hogy nagyon pislák volt ez a fény, és nem erős, nem világít igazán. Imádkozzunk együtt. Azt, hogy képzeld, azt mondta, hogy milyen király vagyok. Adjunk hát Istennek. De nyugodtan lehet ezt is mondani, nem baj, csak hogy beszélgess először valakivel erről, aztán pedig imádkozz mással együtt azért, amit hallottál. Kérve az Urat arra, hogy Uram segíts, hogy még inkább tudjam olyan módon cselekedni, hogy azt téged láthasson meg. Az emberek téged lássanak. Imádkozz, hogy hátat szépen Istennek, vagy éppen kérdése van, de tedd meg. De gondoltál mindenképpen, hogy a só, a helyenbőlt város, meg a lámpásnak a példája megtanította neked azt, hogy az életeddel másoknak mutass Istenre. Mert erre hív minket újra és újra napon a mindenható Isten, hogy közben ezt tesszük, az ő képére formálódunk át, dicsőségről dicsőségre. Legyen így, imádkozzunk. Mindenható Isten, köszönjük azt, hogy te olyan módon hisz minket egy példamutató életre, ami nem minket mutat be, hanem téged. És köszönöm azt, hogy nem magamat kell bemutogatni, mert akkor nem is lenne igazán jó, hanem téged mutathatunk be. Köszönöm, Uram, azt, hogy te lehetsz látható. És osztom azon benne, hogy nagyon-nagyon nagy vagyok az, hogy kitakarod a téged, miközben tudom azt, hogy te sokkal hatalmasabb vagy, és mégis azon törekszem, hogy kitakarod. És Uram, ahogyan a hold képes a napot kitakarni és napfogyakozást okozni, úgy képes vagyok én is ilyen hibát elvétenni. De segíts, Uram, hogy ne eltakarod a téged, hanem hogy a hold visszatükrözi a fényét, azt tessen én is az éjszakában. Hogy leessek a te dicsőséged, olyan módon, hogy az emberek téged látnak meg. Nem az a vágyom, Uram, hogy gyülekezetünk nagyszerű legyen, hanem azon vágyunk így együttesen, hogy a nagyszerű Isten legyen látható mi közösségünkön keresztül. Segíts nekünk ebben, mindenható Urunk.